Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sziasztok, én Réthei Balázs vagyok, ez pedig ismételten a Tribün Podcast. Most is Vályi István lesz a vendégünk. Az előző videóban ugye egy portré adást nézhettetek meg, ha még nem láttátok, akkor azt is ajánljuk nektek. Most egy kicsit markánsabb témákra fogunk evezni, hiszen komment szekcióról, társadalmi felelősségvállalásról, társadalmunkról és minden egyébről, ami az autózást illeti, fogunk beszélni. De még mielőtt ebbe belekezdünk, hadd mutassam be állandó vezetőtársamat, műsorvezetőtársamat, Takács Áron itt van velem.
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és újra üdvít a stúdióban.
Ismételten köszönjük szépen.
Köszöntök minden kedves még nézőt, vagy többen lesztek a végére, vagy kevesebben, de mindig félek ezektől a társadalmi témák, szerepvállalás, fú, hát sajnos itt előjön a véleményem, és ez nem.
Ami nem mindig vele.
Hát nem, úgyhogy kapaszkodjatok.
De kell erről beszélni. Bejött egy állat, nem baj.
Ez egy moly, már annyira öreg vagyok, látod, már lepnek, amelyek biztos nincs elég naftalin szagom.
Hát kinyitottuk az ablakot itt a két adás lehet, között, aztán lehet, hogy
próbálunk levegőzni.
Beszéljünk róla, persze, én nagyon szeretek beszélni olyan dolgokról, amik mindenkit érintenek, mert attól, hogy a... Tudod, van ez a mondás, hogy attól, hogy a szárt besöpröd a szőnyeg alá, nem látod, de büdös marad. Úgyhogy beszéljünk.
Igen, és itt a két adás között is nyilván beszéltünk olyan témákról, amik igenis érintik az életet, és a portré adásban is rengeteg olyan kis mozzanata az életnek megjelent, ami hatással van az életre. És nézzük meg azt, hogy mit okoz a social media, az, hogy a komment szekció mennyire tud gyűlölködni, hogy mindig csak a negatívumot médiában dolgozol, te is tudod azt, hogy a negatív hírre sokkal inkább kattintanak az emberek, mint a pozitív hírekre. És ez így van. És ez ki is használja a média.
Ki?
De
gyűlölem de utálom ezt.
De jó az, hogy egy ilyen irányba haladunk. Jó az, hogy folyamatosan tömik az embereknek a fejét, hogy klímaszorongás van, klímaváltozás van, hogy de igenis zöld irányba kell menni, miközben egyébként a benzines autók meg a belső égésű motornak közel sincsen vége, bár nyilván erről valószínűleg többet tudsz. Neked mi így átfogóan a véleményed mindenre?
Ez
így
sok kérdés volt egyszerre.
Hát mi hátradőlünk igazából.
Pár, így könnyű pénzt keresni. Menjünk vissza az elejére. Annak idején, amikor ide jöttem Magyarországra, és itt folytattam újságíróskodásomat, nagyon fontos dolgot tanultam meg a Winkler Robitól, az első főszerkesztőmtől, azóta se volt szerintem jobb, hogy egy jó cikk ismérve az nem a like. Egy jó cikk ismérve nem az, hogy hányan kattintják. Egy jó cikk azért jó, mert jó. Ennek vannak tartalmi és formai követelményei is. Ma, amit újságírás néven ismerünk, az többnyire középiskolai fogalmazási írás. Nagyon kevés. Egy kezemen vagy kettő maximum meg tudom számolni, hogy hány jó újságíró van, akit én is olvasom, azt mondom, hogy azt csettintesz egyet, hogy ez de jó leírta, van Magyarországon. Ez egy szakma, ezt tanulni kell, ezt én is tanultam egy darabig, de nagyon félrevezető az, amikor a klikszám alapján kapnak honoráriumot az újságírók, vagy veregetik meg a vállukat. Ez a főszerkesztő hibája, aki valószínűleg úgy olyan gyarló, tehetségtelen, nyúlt nagynyakú, haszonleső, életképtelen fasz, mint az újságíró, aki annak nevezi magát, és aki egyszerű clickbait címmel próbálja meg eladni a nagy semmit, mert termelt egy szemetet, amit aztán két nap múlva már senki nem olvas.
Hát, hogyha az újságíró írja, és nem az AI, majd most már erről beszéltünk.
Igen. Tudva lévő, hogy a vezető magyar portálokon azért támaszkodnak már erre is,
De legalább az AI az nem biztos, hogy magyar
tanul. Legalább helyesen tud írni.
Igen, tehát hogy mennyi olyan
hát
cikk
jó,
van, hogy...
Hát jó, kitalált történeteket írnak majd.
Mindenről lehet történetet írni, meg mindenről lehet dumálni, de nem kell. Szóval ez a muszáj újságírás, úgymond, meg a semmiről, nem tudom. Én soha nem tudtam úgy írni, hogy amögött nincs egy gondolat, vagy nincs egy tartalom. Minden tiszteletem a hírszerkesztőké, meg azok a tudósítóké, akik abból leírják, amit látnak. Fú, nagyon nehéz lenne ezt nekem csinálnom. De já, sok a szemét én is olvasom, szembe jön, ha tetszik, ha nem. Nagyon fel tudom magam húzni egy-egy ilyen clickbait címen. Meg még több a valótlan féligasságokon, vagy egyszerű tudatlanságokon alapuló cikk. És ami nagyobb baj az, hogy az emberek ezt magukévá teszik, és magukének érzik. És visszautalnék arra, amiről az előző beszélgetésünkben említést tettünk, hogy nagyon nehéz kiszűrni a valós tartalmat, a zenét az ajból, az értéket a szemétből. Nagyon nehéz, ezt kell megtanulnunk. És nem csak az, ami számunkra elfogadható, hiszen az internet azt teszi eléd, ami téged érdekel, ezért azt hiszed, hogy az a világ.
Igen.
De nem. Mert tudod, az algoritmus így működik a social media felületeken, gondolok itt főleg a Facebookra, meg a YouTube-ra.
Mert sokszor az ember azt gondolja, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogyha azt mondja az adott illető, vagy azt ír az adott illető, ami az én véleményem, akkor ő nagyon profi, hogyha más mer írni, vagy mondani, amit én gondolok, akkor ő egy szar.
Így van. De ezt nem értik meg sokan, meg nem fogják fel sokan, hogyha én elkezdek a... mit én tudom, a kínai csipkeverésről olvasni, 2-3 cikket, akkor egyre több ilyen cikk kerül majd a kurzorom elé, és lassan csak a kínai csipkeverésről fogok olvasni, és elhiszem, hogy a kínai csipkeverés a világ legjobbja, hiszen bele megcsináltam a magam kis világomat, illetve az algoritmus megcsinálta körém, ahol mindig önigazolást nyerek.
Igen.
Érted? És onnantól kezdve én mereven elutasítok minden mást, mert ahhoz már kevés vagyok. Itt van felettem a molylapke.
Nincs.
Mert annyira fölé néztél. Mert nem vagyok hajlandó befogadni mást, és esetleg hogy a véleményemet formálja. Ez az egyik legnagyobb hibája a social médiának. Ez, hogy célzottan rakja eléd a tartalmat, és te nem akarsz kitörni. Ez meg
a
user hibája. Így van, és te nem akarsz kitörni ebből a buborékból. Én olvasok mindent, pont ezért. Én olvasok jobboldali sajtót, baloldali sajtót, külföldit, keletit, nyugatit, mindent. És akkor úgy nagyjából megpróbálom megtalálni az arány középutat, ezt még annak idején így verték belénk az iskolába, hogy nincs egy forrás. Nincs olyan, hogy egy forrásra támaszkodj. És ez már sokszor bebizonyosodott, hogy ez az újságírásnak az egyik alapja.
Hát igen, csak nagyon sok esetben ugye az emberek, ugye nyilván arról beszélünk, hogy nagyon sok esetben a gyűlöletet vagy a negatív hírt lovagolják meg a sajtóorgánumok, az emberek pedig nyilván felülnek erre a vonatra, ami nyilván közöttük is gyűlöletet szít, és akkor gyakorlatilag be is kerültünk egy olyan spirálba, ami a közösségi oldalakon szépen a komment szekciókba ki is mutatkozik, akkor, amikor az ember rádöbben, hogy itt tulajdonképpen nincsen következménye a szavaimnak, és...
Arctalanul lehet bírálni, meg fikázni. Engem is rendszerint a John 23-72-86-YZ-k támadnak be, és mennyire magyartalan, vagy próbálnak meg kritizálni, de mondtam, hogy a kritika meg az oktalan köpködés között azért vannak szintek, ezt te mondtad nagyon helyesen az előbb. Igen, de ez régen is így volt, a rossz hír szárnyon jár, van ez a mondás, és nagyon hamar nagyobb zajt tud csapni 5 elégedetlen ember, mint 10 millió elégedett. És ez világosan látszik például a komment mennyiségekből, a komment arányokból. Ezt el kell fogadni, ez a kezdő youtuberek legnagyobb problémája, vagy a kezdőmédiások legnagyobb problémája, hogy ami hozzád eljut, amit egy autószerviz, oda általában rossz autók jutnak el, ami hozzád eljut, az többnyire a negatív kritika, mert az valamit akar mondani. Az jellemzően ellenszemvel viseltetik a személyed iránt, és akkor már jó, mert amikor nekem a műsorban azt mondják, hogy nézel ki te dagadt, annak én tulajdonképpen örülök, mert nem azzal van baja, amit mondok, hanem azzal van baj, hogy hogy nézek ki. Az meg az ő privát problémája, mert kétféle probléma létezik, az enyém, meg az övé. No, ez pont az övé.
Ez de... nagyon érdekes egyébként, hogy én is ilyen vagyok ebből a szempontból, hogy vannak emberek, akiket követek, meg vannak csatornák, akiket követek, és mondjuk nagyon szeretem a tartalmaikat, de hogy nem szoktam sose kommentelni. Egy, soha nem értettem azokat az embereket, akik így fröcsögnek, vagy valami nem tetszik, vagy nem sikerült úgy a műsorban, arra kommentelnek, de hogy egyébként, akiket nagyon szeretek, valahogy érdekes, hogy egyébként meg a valóságban, vagy akikkel, akik a barátom, a környezet, el tudom mondani, mennyire szeretem őket, és mennyire hálásak érte. Értük, de hogy kommentet írjak, mondjuk akár videók alá, valahogy a mi generációnkban, vagy az a pozitív komment, én negatívat se írok, de hogy ilyen nagyon kevés van, hogy de beírom, hogy miért vagyok hálás.
Csak a felköszöntések. Nekem annyira olyanok, hogy hát most, hogyha fel akarok köszönteni valakit, akkor felhívom. És akkor már sokkal
személyesebb.
Ami sokkal személyesebb. De ez a világ, kiteszek egy sztorit azzal, hogy boldog születésnapot.
Most nézd, elárulok egy sötét titkot, amit még lehet, hogy senki nem mondott el nektek, meg lehet még a nézőitek se hallották. Annak idején dolgoztam rádióban, voltam egy párszor rádiózni, és ez régen volt természetesen, és a rádióba betelefonálókat és a kommentelőket csak a közléskényszeres baromként emlegették rádiós berkekben. Ezzel egyet lehet érteni, vagy nem, de ha megnézed, akkor nagyjából az a tapasztalat, hogy a nézők 10%-a az, aki oda is kommentel. És az a baj, hogy te azokat olvasod. Ami persze lehet dicsérő is, meg nagyon sokszor nagyon
hálás kommentek.
Meg nagyon jó triggereli a beszélgetés, mert jó dolgokat találsz
vannak
meg.
Vannak hasznos kommentek.
És tök jó leállni észérvek mentén
a vita jó
vitázni, dolog, meg stb. De ez még mindig csak a 10%-a, és te nem azt a 200 000 elégedett nézőt nézed a videónál, hanem azt a 200 elégedetlent. A másik 199.800, az meg nem kommentel oda. És akkor, ó, basszus, de tényleg.
És ezt nem tudtad egyébként mindig kezelni? Vagy ne, volt olyan, amikor ez számodra nehéz kihívás?
Eleinte főleg. Mai napig én szívesen válaszolok, meg szívesen mint a olajat a tűzre, meg én ezt szeretem. Nagyon nem bírom azt, amikor ezt az odaköpést tudod, hogy kritizálja, de akkor legalább mondjál valamit, vagy sokszor oda kommentem, hogy jó, akkor sorold fel, hogy hol mondtam ilyet, és általában ezek az emberek eltűnnek, aztán, mert ez...
De ez nem visz mérget az életedbe, hogy ezekkel a kommentekkel foglalkozom.
Nem, én ezen szórakozom. Én ezen szórakozom. Régen sokkal többet foglalkoztam, mert rájöttem, hogy csak az időmet viszi el. Inkább válaszolok üzenetekre, meg e-mailekre, hogyha van, hetente azért rászállnok 1-2 órát.
És olvasod őket? Kibírod, hogy ne olvasd őket?
Olvasom őket, mert a másik oldalon meg fontos visszajelzést adnak, és nagyon sokszor volt már úgy, hogy igazuk volt, mert elrontottunk valamit, vagy rosszul mondtam én magam valamit. Az én fejem se káptalan, nem egy révai nagy lexikon. Én is szoktam tévedni. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ezt bevalljuk, és nem töröljük a videót, meg nem töröljük a kommentet. Amikor már nagyon személyes, akkor igen, mert az már nem tartozik oda, tudod, ez a...
Mindegy,
most ne idézzem, de el szoktam olvasni, ha nem is rögtön, de másnap, harmadnap, vagy visszanézek rá, hogy jó, a feedback az jó, és nyilván a rutin meg az évek megtanítják veled leszűrni.
Mire érdemes figyelni?
De a többi, a 200-ból van 20-25 értelmes, amire érdemes odafigyelni, és mivel mi találkozunk effektíve a nézőinkkel évente többször, és ebből nem engedek, és ez nekem nagyon fontos, meg nekünk ez nagyon fontos, hogy mi szemmagasságból tudjunk beszélgetni azokkal, akikből érünk. Ez nagyon-nagyon sok magyar youtuber, celeb, Andráskám elfelejti, hogy szemmagasságból beszélj az emberekkel, akikből élsz.
Hát igen.
Nem
az,
küldheted
hogy
igen, el
neki
őket.
Köszönheted, hogy ott
még ha megtennéd is. Légy férfi, nyerd el a békát, légy felnőtt, basszus, ez csak az internet, ez nem az életed. Az életed az akkor van, amikor nincs ott a kamera.
Igen, meg nem az vagy, amit az interneten írnak rólad.
Így van, de hogy nem szabad elhinni, hogy mi többek vagyunk bárki másnál. Mi szórakoztatunk, mi bohócok vagyunk a kirakatba. Mi azért vagyunk, hogy tanítsunk, az nagyon fontos, meg szórakoztassunk, hogy a buvalbaszott népnek egy pici vidámságot csempészünk az életükbe. Lehet, hogy mi vagyunk a modernkori bohócok, a modernkori alfonzók.
Hát ez egy új szórakoztató ipar, igen.
Így van, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy legyen benne egy edukatív vonal, hogy ami nekünk a fejünkben van, amit azért lassan felejtünk. Mm. Csak erre van az a mondás, hogy már többet felejtettem, mint te valaha tudni fogsz. Azt legalább megmaradjon, mert nagyon sokszor magunkat is visszanézzük évek vagy hónapokban. Ú, basszus, tényleg, hiszen erről már én beszéltem, és ez így volt, úgy volt, úgy volt, ne kelljen úgy kikeresni. De hogy legyen benne egy ilyen, hogy ne csak a szemet egyáltalán, legyen annak
értékteremtés és szórakoztatás együtt.
Így van, így van.
Hogyha már az edukációt említed, akkor szerinted hogyan lehet ilyen szinten befolyásolni az embereket, hogy ha éppen köpködne, akkor tegye azt értelmesen, hogyha éppen kifejezné magát, akkor szintén értelmesen. Hogyha kimegy a sarki boltba, és türelmesebbnek kéne lennie, akkor ne köpje le a másikat. Hogyan lehetne társadalmi szinten javulást elérni abban a világban, amiben élünk?
Hát szerintem innen nem tudunk. Bár szeretném azt mondani, hogy igen, meg sokáig azt gondoltam, hogy meg lehet váltani a világot, szerintem annyit lehet tenni, hogy a te környezetedben igyekszel jól élni, és pici apró jókat tenni, de más van. Embereket nem igen. tudsz
megváltani. 10 éve szélmalomharcot vívunk ezzel, és azért mondom, hogy nem vagyunk, én legalábbis nem tartom magam követendő példának, de nehéz. Mm. Nagyon nehéz. A Covid erre nem tett, ennek nem tett jót. Ott hirtelen nagyon sok idejét nagyon sok embernek, és kilebegtette úgymond a koszt, mint az olaj lebegteti ki a motorba a lerakódásokat, kilebegtette, és ott is maradtak. Sokkal több lett a negatív, sokkal több lett a fikázó, sokkal több lett az élet, unt, depresszív. Nyilván lesz hozzá magával a társadalmi helyzet is, meg a környezetünk. Ezzel nem tudsz mit tenni. Annyit tudsz tenni, hogy te nem vagy ilyen. És akkor ilyenkor jön az, hogy úgy, de milyen példaképet, nem. De hogy te nem vagy ilyen, hogy megmutatod, hogy ugyanazt a levegőt szívjuk, ugyanott élünk, ugyanúgy élünk, sőt, van, aki nálam sokkal nagyobb, sőt, rengetegen vannak, akik nálunknál jobban élnek, vagy jobban élnek, de hogy megmutatni azt, hogy nem azért, hanem annak ellenére fogom jól érezni magam, hogy most épp lehetne jobb is. De mindig lehetne jobb, de mindig lehetne rosszabb. Nálam a pohár mindig félig tele van. Ez egy fontos hozzáállás, és erről már beszéltünk.
Hát megint csak a hála, igen.
Igen.
A hozzáállás, ami nagyon-nagyon-nagyon. De szerintem egyébként ilyen területen tudunk hatni emberekre. És hogyha, és tegyük
működik,
fel...
Működik, de úgy nagyon apránként.
Á, nagyon, persze. Nagyon de például a visszajelzések tekintetében, hogyha már az előző adásból is említettem az Almási Kittivel készült videót, akkor rengetegen írtak nekem is személyesen, meg a videó alá is, hogy hálásak, köszönik, mert egy kis...
Pedig ez az emberekben benne van. Az emberek pontosan tudják, csak nem mondják ki maguknak hangosan. És ez egy... Megnyomsz egy gombot, és kinyílik ez az ajtó, holott mindenki pontosan tudja. Én ezt javaslom mindenkinek, én magam is ezt csináltam, van úgy, hogy hangosan kimondtam, hogy mi az, ami bánt. Uh-huh. Vagy hangosan kimondtam, hogy mi a problémám. De így a tükör előtt, vagy csak úgy magamnak. De tényleg hangosan, úgy, hogy most beszélek. Nem csak gondoltam, hanem kimondtam a számmal, és ahogy kimondod, nagyon sokat veszít a súlyából a probléma meg a dolog, mert rögtön eszedbe jut a megoldás. Vagy tudod is,
pont ez az,
csak hogy... nehezen szállod rá el magad.
Pont ez az, hogy relativizálod az adott kimondott dolgot. Tehát, hogy egyébként pont ilyesmiről is beszéltünk, hogy az ember mennyi mindent mond magára. Egy kicsit ezt is relativizálni kell, mert az adott pillanatban lehet, hogy az ember belenéz a tükörbe, és szídja magát, hogy nézek ki. Aztán,
szóval amikor... én szoktam mindig. De ez így rendben van. Én ezt elfogadom, és én ezzel tisztában vagyok. Mindig mondom a kedvesemnek, hogy ott tudsz ezzel adagad gyökérrel együtt lenni, és akkor csak rövök rá. És miért beszélsz így magadról? Hát mondom, mert így érzem magam. És ez így oké. Okay. De tényleg, hogy mindnyájunkban ott vannak a válaszok a kérdéseinkre.
Plusz nagyon érdekes volt, ahogy ő például a Kitty megvilágította ezt a kérdéskört, hogy mi van akkor, hogyha a gyereked mondja el neked ugyanezt megtörve. Mit mondasz neki? Nem tovább szidod, mint ahogy magadat tennéd, hanem egyből egy megoldással állsz elő.
Ezt akkor mondd el magadnak is.
És pozitívumokat.
Hát meg az értékeket igen. elmondod neki, igen. igen.
Tehát, hogy szerintem egyébként ilyen szinten tudunk hatni az emberekre, és tudjuk felkelteni a gondolkodás módjukat.
Igen, csak hogy a komment szekció szerintem nem a valóság. Vagy én nagyon remélem, hogy nem a valóság, hanem a pont, amit mondta, hogy az a 10%, az a 2%, és ráadásul az emberek fekete énje.
Ugyanakkor, ha kitartó vagy, és most kicsit haza is beszélek, azért le tud ezt tisztulni. A mi közösségünk egy nagyon jó közösség. Most már sok-sok tizenéve építjük, és mindig jó velük összejönni, jó velük találkozni. Rengeteg jó barátom származik onnan, rengeteg egymásnak ismeretlen ember kötött barátságot, és lettek barátok, és ez jó. A fizikai kapcsolat a többi emberrel jó, és fontos, mert az interneten nem intonálsz, az interneten nincs arcod, az interneten nem látják az arckifejezésed, nem elidegenít, nem az igazi, és nyilván mondom ezt úgy, hogy ebből élek, ebből élünk alapvetően, de nem történne semmi a holnaptól, betartja az telefon lenne, mert mi még emlékszünk rá, hogy milyen volt előtt, mi mondjuk az utolsó generáció. És nagyon-nagyon fontos, hogy jöjjünk össze, lássuk egymást, beszéljünk, nézzük egymás arcát, és ugye ezek alapvető dolgok, így lett kialakítva az ember genetikailag a természetben, mindig láttad a másikat, már az ősember
nem az a valós, igen,
mellett látta a másikat. Ezt nem fogja tudni pótolni semmi.
Hát virtuálisan nem lehet az életet élni, abszolút.
Lehet, de az nem az az élet lesz.
Igen. Hát az emberi kapcsolatok, az érzelmi intelligencia, talán a szeretet is szépen lassan ezek ki fognak idegülni az emberekből.
Szavak ilyen virtuális.
Igen, igen, igen. Tartalom nélkül.
Tartalom nélkül. Meg hangsúly nélkül.
Igen, igen.
Na és akkor beszéljünk egy picit az autózást érintő témákról
jó.
is.
Jó!
Hiszen mindehhez kapcsolódik az, hogy mit kapunk folyamatosan a híreken keresztül, hogy egyre zöldíteni kéne mindent, és ránk tör a Földnek a klímaválsága. És már nagyon sok fiatal klímaszorongó például. Már ilyen is létezik.
Mit tesznek ellene?
Na, az a kérdés. De itt feltenném a kérdést, hogy valós a probléma? Hát nem csak lobby áll a dolgok mögött?
A globális nyilván... felmelegedés és a lehűlés az egy ciklikusan ismétlődő dolog. Ezt szerintem mindenki tudja. Ez egy tudományos tény. A másik az, hogy a CO2 szennyezés 80%-ára világ 57 legnagyobb vállalatával, vagy 57, csupán 57 vállalata tehető felelős, amiben nyilván vannak olajtársaságok és egyéb nagy szennyezők, egyik se az Európai Unión belül található. Ezzel talán elmondom azt, hogy mennyire jó egyrészt, hogy törekszünk rá itt az EU-n belül, ugyanakkor mennyire nevetséges, hogy csak mi. Mennyire nevetséges az, hogy 3 tonna zöldrendszámos autókkal akarjuk megmenteni a bolygót. Mennyire nevetséges az, hogy 3-4 ezer szórakozó turistát szállító hajóból van majdnem 300 darab európai lobogó alatt, amik annyit szennyeznek, mint 1 milliárd autó. Mennyire nevetséges ez az egész, és mennyire nevetséges, hogy ennek ellenére politikai tőkét tudnak kovácsolni a zöld mozgalomból. Mennyire nevetséges az, hogy a Stop Oil szlogennel vonulnak fel emberek százai olyan ruhákban, olyan transzpereseket lobogtatva, amik kőolajból készültek, olyan telefonokat nyomkodva, amik kőolajból készültek, azon az úton járva, amik kőolajból készült. Áttételesen. Ez az emberi ostobaság határtalan, és a fénynél gyorsabban terjed, hogy nekünk, én úgy gondolom, hogy az emberiségnek globálisan kell felnőni arra a szintre, hogy tényleg tenni akarjon úgy, hogy a komfortzónát elhagyja. mert mi úgy akarjuk legyőzni a sárkányt, hogy közben ülünk a kanapén, úgy akarunk zöldek lenni, hogy közben azért minden maradjon már régi. Ez így nem fog menni.
Akkor azt mondod, hogy az önmagában az elektromos autózás, a környezetszennyezés nem fogja megoldani. Ott vannak a hajók, ott vannak a repülők, és még nagyon sok minden, ami...
A globális környezetszennyezés nem fogja megoldani, mert nem tudja megoldani. A lokális levegő tisztaságáért nyilván tehetnek az elektromos autók, aránylag sokat, de ehhez az kéne, hogy akkor kicsi, könnyű, rövidható távú elektromos autókat engedjünk be csak a városba, és ezek a kicsi, könnyű, hatótávú, de aránylag nagy hatótávú, mert ami kicsi, meg könnyű, az aránylag nagy hatótávú tud lenni, kisebb aksival is. Ez fizika. Igen. Ezek az autók elérhető áron elérhetőek legyenek, hogy ezeket az autókat az autógyártók fejleszik. Ne a 3 tonnás SUV-okba jönnek milliárdokat azok fejlesztésébe, hanem ezekébe. És ezt rá kell erőszakolni azokra az autósokra, akik mondjuk a városokba akarnak közlekedni. De úgy, hogy ugyanakkor hagyjuk meg a lehetőségét annak, hogy neki mellette legyen más is. Ez mert nagyon szívesen, nagyon sokan, én is nagyon szívesen elfutkároznék a városba egy 3-4 millió forintos elektromos autóval, amit fölveszel, mint egy esőkabátot, ott hagyod, ahol akarod. Nagyon szívesen. Ezzel tennék valamit azért, hogy lokálisan tisztább legyen a környezet. Akkor, amikor megújul energiaforrásoknak, hála tudod ezeket az autókat tölteni, amik még amúgy is kőolajból készülnek, mert a Teslában is műanyag minden.
Hát vagy az akkumulátoroknak az elkészítésével is nagyon sok a környezetet szennyezni, bár nyilván el kell kezdeni kialakítani egy rendszert.
Ahol erre már azért törekednek, hogy ez már ne legyen annyira számottevő, de hogy mindennek megvan a helye, megvan a felhasználói profilja. Ha igazán tenni akarnának az autógyártók a környezetszennyezés ellen, akkor tennének. Hogyha ez nem csak egy új marketing eszköz lenne, aminek segítségével pénzt kereshetnek, akkor máshogy állnának hozzá. Mindig ez van. Ha holnaptól megjelenne tanulmány ma, hogy a tehénszárból, úristen, akkor olyan üzemanyag van, hogy megőrülsz, és víz folyik a kipufogóból, akkor holnap után az összes autógyártó azt mondaná, hogy ez a jövő, ez, és vasárnaptól már ilyen autókat gyártanak. Trendek, ezzel lehet pénzt keresni.
Trendek,
a környezetvédelemmel pénzt lehet keresni, politikai tőkét lehet belőle kovácsolni, mögötte meg a nagy üresség van.
De hogy akkor pont akkor trendekbe, ideológiákba ezért állnak bele cégek, vagy akár hírességek, mert ebben profit van.
Van, aki meggyőződésből csinálja, és abszolút igaza van, annak én tudok hinni, aki meggyőződésből csinálja. Van, aki nem veri ezt nagy dobra, van, aki nem marketing eszközként használja, hanem tényleg ezt csinálja. A szelektív hulladgyűjtés kéne legyen az alap. Nekünk is van rengeteg napelemtáblánk a házon, most akarok már saját energiatárolót beszerelni, elektromos a motorom például. Én a fenntartható fejlődést ott látom, hogy én régi autókat tartok életben, és nem miattam még nem kellett újat legyártani, és nem is fog kelleni soha. Próbálunk környezettudatosan élni. Műanyagot nem, stb. Ezt lehet csinálni.
Meg fontos is, hogy mindenki a saját területén próbálja óvni a területet.
A saját portádon kezdje rendet rakni.
Jó, csak ilyen szinten is engem annyira bosszant, amikor ott van az a papírból készült szívószál. És közben egyébként az...
Miért jobb, hogyha fákat
az egész, ki? Hát igen, meg az egész körítés egyébként műanyag, csak igen, annak muszáj annak lennie, és nyilván, hogyha egy kellemeset beszélgetsz azzal a szívószállal, mert nem bele, hanem hogy annak társaságában beleszottyad az egész.
Tehát, minden kezdett nehéz, de én nem gondolom, hogy az autóipart kellett volna elsőként megreformálni. Annyi sokkal környezetszennyezőbb iparág létezik. Csak az autókra mutatni könnyű, mert ott mennek az orrod előtt. Könnyű azt mondani, hogy nézd, az ott füstöl. Mert hát tényleg füstöl, mert hát valahogy áttolták a vizsgán, vagy nincs ott valaki, aki kiszedje, és többé ne engedje forgalomba kerülni.
Plusz ott talán könnyű eljátszani a látszatát annak, hogy van, amit teszünk is. De közben meg akár ott van a fast fashion, amiről tudjuk, hogy talán Chilében van az a fast fashion sivatag, ahol konkrétan az űrből lehet látni a kidobott ruhákat. És hihetetlen, hogy még mindig itt tartunk.
Figyelj, amíg egy Fairfordi vagy egy Le Bourget-i légisón vagy airshow-n eladnak 3000 Boeinget, meg 2000 Airbust két nap alatt, addig mit akarunk minket? Amíg az autógyártók a növekvő eladási számokba látják a saját létezésük igazolását, mert a számok a fontosak, addig mit akarunk itt, amíg szemetet gyártunk a minőség helyett? Nyilván megvan a hátulütője, de nem tudsz eltartani annyi embert, hogyha minőségi dolgokat gyártasz, mert nem cserélik le olyan sűrűn. Viszont akkor valóban tényleg tennél valamit, még annak ellenére is, hogy sokszor kevésbé populista intézkedéseket, vagy kevésbé közkedvelt intézkedéseket kéne hoznod, de enélkül nem megy. Ezt kell megérteni minden ország kormányának, hogy anélkül, hogy valakinek ne fájna, anélkül nem megy.
De akkor tulajdonképpen a gazdagok kapzsisága viszi a földet akár ilyen szinten.
Hú, ez is ez.
Ja, ha már Karota itt volt, és ő is azt mondta, mind meghalunk.
Igen, egyszerűen mind meghalunk.
Jó, csak hogy nyilván én is azt látom, hogy hogyan lehetne tenni, hogyha magát a kínálatot jelentősen csökkentenénk. És akkor nyilván a kereslet is ehhez valószínűleg alkalmazkodna, hiszen nincs annyi.
Valós fejlesztéseket kéne tenni,
igen.
Valós törekvéseket. Nem mondom okvetlenül, hogy nézd, a gazdag emberek nélkül nem itt tartanánk, ahol vagyunk. A gazdag emberek mozgatják a földet, az ipart, azok adnak munkát rengeteg más embernek. Itt inkább azt kéne elérni, hogy valós teljesítményre, valós dolgokra sárkáljuk, hogyha most az autógyártókról beszélünk, az autógyártókat. Nem kell őket belenyomni politikai úton, szakmai háttér, illetve hozzáértés nélkül az elektromos autózásba, hanem meg kell őket hallgatni. Azt kell mondani, hogy üljünk vissza kisebb autóba. Azt kell mondani, hogy oké, gyártsunk tisztán üzemelő belső égésű motort. Kínáljuk fel az elektromos autó alternatíváját is. Azt kell mondani a városok vezetőinek, hogy vigyük ki a nagy cégeket a belvárosból, a peremkerületekben ne legyen annyi dolgozó, aki bejön, pöfög. Azt kell végig gondolni, hogy a 30-as szakaszon pöfög többet az autó, vagy ha 50-nel átengedett, mikor tölt el több időt azon az adott útszakaszon. Azt kell végig gondolni, hogy lehet a város levegőjét tisztábbá tenni. Ugyanakkor a legfontosabb, azt kell végig gondolni, hogy az emberek ezt hogyan tudják majd adoptálni a hétköznapi életükhöz, hogyan tudják megengedni maguknak. Nem az a megoldás, hogy elszórunk 10 milliárd eurót azért, hogy eladjunk 1 millió elektromos autót féláron, mert a felét mi pótoljuk hozzá. Az lenne a megoldás, hogy az elektromos autó félára legyen a teli ár. Mert akkor megveszik majd sokan. Jól látod, hogy beleállt a földbe, a támogatások nélkül, az előnyök nélkül, az emberek még, akinek már kellett, az már megvette. A hezitálók, azok meg inkább a hibridek felé fordulnak, ugye, ahogy azt megmondta Toyoda úr annak idején, nem én sokan lehülyézték, hogy mit mond, boomer öreg ember, aztán most mégis kiderült, hogy a hibrid a jó megoldás. Itt voltak már ezek a technológiák, itt voltak már ezek. Párhuzamosan tökre létezhettek volna, ahogy léteznek a mai napig is. Hiszen mindenre megvan, ezt már százszor elmondtam, mindenre megvan a hatékony megoldás. A szöget is beütheted laptoppal, de kalapáccsal is. Azzal jobb. A szállítmányozásra ott vannak a dízelek, vagy ott van a tüzelőanyagcella, belvárosi kommutálásra, városba rohangálásra, tök jó a carsharing, az elektromos autó, tiszta, meg a sportautókat hagyjuk meg a sportolni vágyóknak, meg a versenyzőknek, legyenek családi egyterűek dízelmotorral, legyenek területi képviselős szívómotorosatok. Mindent tudtunk ezelőtt 10 évvel, 20-szal. Minden megvolt. De felgyorsítani a fejlesztést úgy, hogy nem futja, nem forja ki magát egy-egy technológia, ha akarod, lehet. Csak ez lesz az eredménye. Az elromló, lerohadó, tákolt, folyamatosan karbantartást, erőforrást, nyersanyagot, stb. igénylő, eldobható szemetek. Mert az történt, hogy az Euró 2-től eljutottunk az Euró 4-ig, most ütök a hasamra 20 év alatt, az Euró 4-től az Euró 6-ig 10 év alatt. Ez nem lehet. Nem lehet. Nyilván ez az autógyártók sara is, nyilván azok sara is, akik ebbe kényszerítik őket. Ez egy közös megegyezés kéne, hogy legyen. Csak én úgy gondolom, hogy, és most nem politikát mellőzve, hogy itt az EU-n belül, ahol van nagyon sok tagállam, ahol kette-három felé indulnak el, nagyon nehéz lesz ilyen döntést hozni, hogy már pedig most ez a jó, anélkül, hogy mindenkit meghallgatnánk, és hosszasan elbeszélgetnénk arról, hogy valóban mi lenne a jó.
Hát meg valóban itt szerintem most már nagyon sokszor a gyártók nem a minőségre törekszenek. Nézzük meg a sportcipőket. Vesz az ember egy sportcipőt, egy évig hordja, vagy hordja fél évig. Régen egy cipő, vagy egy akár egy ilyen márkás sportcipő nagyon-nagyon sokáig bírta. Most már, hogyha nem egy abban a hónapban, vagy az elmúlt fél évben jött ki a trendi színekkel, formákkal, akkor le akarom cserélni, és új kell nekem.
Erre az a válasz, hogyha nem így lenne, akkor nagyon sok ember elveszítené a munkáját. Mert akkor el kéne engedni őket,
hiszen... Jó, de ez egy spirál, amiben bele
így van. Kerültünk. Na, tehát... igen. Szóval, és ez, ha ez így marad, akkor ez csak rosszabb lesz. Annak idején ugye a Mercedes gyártott olyan tartós autókat, hogy elkezdtek öregedni a vásárlóik. Mert nem akartak újabbak bőni. Azok az autók nem mellesleg a mai napig értéket képviselnek, és futnak az utakon. Majdnem tönkrement a gyártó, majdnem megvette őket a BMW, érted? Volt ilyen időszak.
Hát mert mekkora biznisz a szervizelés?
Ezt nem lehet csinálni, ez sem. De az sem, hogy mindent az eladási számoknak rendelsz alá, és tulajdonképpen szemetet gyártasz, és most nem csak erről márkáról beszélek, hanem nagyon-nagyon sok mindegyikről. El kell tartani sok ezer embert. Miért jutottunk el ide? Azért, mert úgy gondoltuk. Szóval ez egy ilyen végtelen spirál. És nem látod igazán azt az átutő erőt, azt a törekvést, hogy végre árasszuk el Európát 3-4 millió forintos kis futkosós elektromos autókkal. Mert ezek nem léteznek a piacon. Egy van, kettő van. Majd lehet megcsinálják a kínai gyártók, aztán majd kullakhatunk utánuk. Pedig lenne rá, és tudjuk a technológiát, és megvan a Stellantis csoport, a Citroennel megmutatta itt a BASF-el ilyen keményített kartonból gyártott 130 max sebesség, egyszerű panelekből építkező, vicces, könnyű, 1000 kiló, kicsi aksis, de ennek köszönhetően nagy hátútávú, pont egy jó kis városfutkos, ha abból sokat gyártanának, előbb-utóbb olcsó lenne, mert ugye ahogy növekszik a volumen, úgy csökken az ár. De ehhez akarat kell, az meg nincs, mert nem lehet rajta sokat kaszálni.
Hát meg a piacnak is ez is fontos része, hogyha elromlik az autó, akkor szervizeled, új alkatrész kell, rengeteget kaszálnak ezeken is a cégek.
Na most
a cégek.
Már nem, hát most már fognak
de valószínűleg az elektromos autóknál is ez lenne, hogy akkor ott is olyan akkumulátort gyártanának, vagy olyan alkatrészeket, ami előbb-utóbb elromlik, és szintén kell új alkatrész.
Jellemzően az elektromos autók karbantartás igénye sokkal alacsonyabb, mint a belső égésű motoros autóké, nem csak azért, mert sokkal kevesebb alkatrész tartalmaz, hanem sokkal egyszerűbb is. Ezért is voltak gondban. Ezért van az, hogy nagyon sok Tier 1-es, az az első, illetve másodvonalbeli autóipari beszállító cég megszűnt, vagy már nem létezik, mert egyszerűen nem volt igény az alkatrészre, illetve nem volt igény arra, amit ők nyújtani tudnak. És az autógyártók elkezdték keresni a megoldást, hogy oké, okay, de a szervízen kiesett bevételt, figyeltem, ezt valahol pótolni kell, mert évvégén szárok lesznek a számok. Mit csináljunk? És ugye ekkor jött Elon Musk a Teslával, és próbáltak tőle ellesni ezt az értékesítési dolgot, meg a pénzért aktiválható extrákat, meg minden zseniális. Erre mondta Musk, hogy ő addig tudja engedni az árat a Teslánál, amíg lényegében beszerzési áron el nem adja, mert ő majd visszahozza ezt a pénzt azokon a csatolt szolgáltatásokon, amiket te aktiválsz. Nagyon jó, csináljuk ezt? Igen, csak amit megcsináltott egy startup cég, egy tech cég, mint a Tesla, azt nem engedheti meg magának a BMW, hogy pénzért adja az ülésfűtést. Parasztlázadás tört ki, el is törölték rögtön az egész ötletet. A mai napig ugye a Mercedesnél ugyanúgy tudja az összes funkciót az autó, csak nincs aktiválva, pénzért tud aktiválni, szóval azért próbálkoznak.
Igen,
de ezt nem tudod, ha hagyjuk elég kormányzásnak a szögét, például 400 vagy mennyi ezer forint, lehet 10-ről 14 fokra növelni, meg ilyesmi. De hogy ezt ők nem játszhatják meg, mert tőlük nem ezt várják az emberek, nem ezt szokták meg az emberek. Valahol a lóvét be kell gyűjteni, és anélkül, hogy te benyeld azt, hogy most nem lesz annyi lóvé, te benyeld azt, hogy el kell helyezned más szektorokba 2-3-4 ezer embert, mert nem gyártasz eldobható szemetet, anélkül, áldozatok nélkül nem lehet megnyerni a háborút.
És megint van egy konklúziónk, az pedig szerintem a szocializáció, ami mind a gyűlölködésben szerintem mérvadó, és ebben is, hiszen az emberek nem mondják azt, hogy de ne legyen így, vagy éljünk jobban. Mert szerintem az emberek tömegei meg tudnák változtatni a piacnak a mozgását. Én azt gondolom, vagy legalább befolyásolni tudnák az irányát. Ha nem is megváltoztatni.
Nézd, változik is. Azért, ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen ez történt, mert ahogy elfogytak az állami támogatások, visszaesett a villanyautók iránti kereslet. Szóval tulajdonképpen a passzív tömeg, aki nem vesz elektromos autót, az most megváltoztatja a dolgokat, hiszen már a Mercedes elengedte a Pure Electric szlogent, már a Stellantis bejelentette, hogy újra dolgozik egy belső égési motorcsaládon, már a Mercedes is bejelentette, hogy hát még nem engedték el, már lett dízel az új transporterbe és a Volkswagennél. Szóval azért fokozatosan jönnek vissza ezek a dolgok, csak a legnagyobb probléma ezzel az egésszel az, hogy dolgozzatok velem, tudod, mint a Ford Fairlane-ben. Hogy ugye az volt a mondás, hogy 2035-ig elektromos lesz minden. Magyarán nagyon lőttük a lovakat, amikor átültünk az autókra, mert ez olyan.
Igen.
Az autógyártók elkezdtek erre átállni. Az ott kezdődik, hogy azt a 110 évnyi, 120 évnyi know-how tapasztalatot, mindent, ami volt, annak a jelentős részét célnak keresztették. Nem kell például motorfejlesztő mérnökgárda, hiszen nem lesznek belső égésű motorok. Komplett kutatófejlesztő részlegeket szüntettek meg. Motorfejlesztő cégek, akik ebből értek, hogy motorokat építettek autógyártónak, kerültek a tönk szélére. Több ezer ember veszítette el a munkáját, vagy alokálták máshova, vagy ment el más szektorokba dolgozni. Vagy mondták azt a kínek, hogy gyertek ide hozzánk, majd mi kifizetünk titeket. Autóipari nagy beszállító cégek, Knorr-Bremse, Bosch, ThyssenKrupp, stb. Nekik voltak problémáik, a kukarobotokat gyártóval, tudjátok, az autókat összeszerelő robot megszűnt. Oké, átszerszámozták a gyárat, kialakították az új beszerzési útvonalakat az akkumulátorra, hiszen pont azt nem bányászunk Európában, mi hozzájuk kell, okos, előrelátó gondolkodás, mert el is mindjárt mondok valami, akkumulátorra, mindenre, inverterre, hűtés, stb. Átszerszámozták a gyárakat, mindez milliárd euró, elkezdték ontani az elektromos autót. Most mi történt? Csökken a kereslet, megszűntek az állam, hiszen a végtelenség, ezt nem lehetett fenntartani.
Igen.
A költségvetésben valahol hiányzik. Csökken a kereslet, bejelentették, hogy hűha, akkor mégiscsak még legyen hibrid, ahhoz meg kell belső égésű. Na most mindezt, amit eddig csináltál, annak egy jelentős részét ki kell dobni a kukába, újra összeszedni az embereket, újra megkötni azokat a szerződéseket, újra komplett új motorcsaládokat fejleszteni, mindent vissza, akár újra szerszámozni vissza a gyárakat. Megint milliárd eurók. Ezt a milliárdok eurós mankót, meg ezt a milliárdos eurós mankót szerinted ki fogja kifizetni? Te fogod kifizetni, meg az az ember, aki új autót akar venni. Mert egybe biztos lehetsz, az autógyártó a hasznát nem hagyja veszni. Nem fogja veszni hagyni. Bele fogja építeni az összes bukást, az összes cirkuszt, az összes szart az új autód árába. Te meg már csodálkozol, hogy mitől lett ez ilyen drága? Ettől lett ilyen drága, kérlek szépen. Érted? Igen. Szóval a következő 5-6-10 év az nagyon nehéz lesz. És mit fogunk ezzel elérni? Jelenleg Európában, ahol csökken a népesség, csökken az autózás iránti kedv, stb. Hogy egyre kevesebb új autó fog kelleni. Eladják majd máshol. Nem fogunk új autót venni, magyarán növekszik majd megint az autók átlag életkora. Már is 16 évnél tartunk Magyarországon. És ez csak rosszabb lesz. Ezt mondom én most így, a legjobb tudásom szerint. Érted? Szóval sorozatosan hibás döntéseket hoztak korrupt vagy kevésbé korrupt politikusok, haszonleső saját maguk kis politikai pecsenyeit sütögető emberek, anélkül, hogy megkérdezték volna azokat, akik valójában, ha nem is a klímához értenek, vagy a klímaváltozáshoz, de az autóiparhoz igen. hogy srácok, meg lehetne ezt csinálni? Nem lehet, hogy most akkor nem 3 tonnás súlyot csinálunk, hanem azt mondjuk, hogy szállítható személyenként maximum 250 kiló lehet a súly, a tömeg. Meg tudjátok csinálni? Nem. De ha muszáj, hát akkor meg. Akkor miért nem ebbe az irányba mentünk el? Szóval ez egy álszent baromság ez az egész.
Hogyha levesszük a politikai és lobby színezést, akkor egyébként te belső égésű motor vagy inkább elektromos? Mindkettő inkább a belső égésű. Melyik irányba húz a szíved?
Nyilván én abban az időben nőttem fel, amikor a dolgoknak hangjuk volt. A hangtalan világ a számomra halott világ. Az ember sír, amikor megszületik, sírnak, amikor elmegy, a vonat fütyül, a méhek zümmögnek, a madarak csiripelnek, az autóknak hangjuk van, a mozdonynak is, a vonatnak is. A hang az arra az érzékszerved lehet, aminek segítségével teljes mértékben észreled a környezetedet. Én szeretem, ha van hangja egy autónak. Meg tudod mondani, hogy az ilyen-olyan, amolyan jellege van. Igen. Én az elektromos autókat a jellegtelenségük miatt nem szeretem, mint autók, mint közlekedő edény elfogadom, mert járnék vele. Ha meg tudnék magamnak engedni egy jó elektromos autót, én elközlekednék vele, tökéletes ember tudnám illeszteni a napi életembe, úgy, hogy közben megvan ez is, az is, az is. Egyik nem zárja ki a másikat, csak mi szeretünk mindig hasadni, nekünk valahová tartozni kell. Az a jó, amikor ez egy ilyen eléggé, nem csak magyar sajátosság, ilyen posztkommunista sajátosság ez, hogy valahová tartoznunk kell. Itt nagyon nehezen fogadják el az emberek azt, amikor osztasz az egyik oldalra, meg osztasz a másikra is. Akkor innen is hülye vagy, meg onnan is hülye vagy, nem tudják elfogadni, hogy valami tetszik itt, valami tetszik ott. Tök jó erre, tök jó arra. Miért ne lehetne? Ki mondta meg? Miért ne? És ez megint miért ne? Ez megint ez a de valamit mondja, van. El vagyok.
Sok minden, mert kétpólusú az ország, vagy Magyarország sok mindenben kétpólusú, vagy szélsőségesek
mindenbe,
tudnak.
Mindenben, de mindenben. Vizet is szól, vagy bort. Borsot is vagy, vagy tudod, és már jön ez. Hibrid autókat használunk évek óta a családunkba. Elektromos a motorom, napelem van a házamon, ugyanakkor dízellel járok, mert sokat járok, és szerintem az a hatékony. Nem füstöl, jókarban van, kész. Ez az én választásom, az én döntésem. Nem keveredek magam ellentmondásba, mert az én életemben így illeszkedik be. Biztos, hogy arra használom az elektromos autót, amire én gondolom, hogy jó, és ha elektromos autóm lenne, az olyan lenne, amit én belül meggondolok a kis városi közlekedésemet. Nem foglalok vele sok helyet, nem nehéz, olcsón fenntartható, nem sok nyersanyagból készült kész. Mert én úgy gondolom, hogy na ez a megoldás.
Még egy hasonló témát dobnék be, ami számomra nagyon érdekes, és mit is érintetted már sokszor. Szerintem érdekes, hogy a márkáknak az identitása, az egyre inkább kezd eltűnni, egyre inkább globális autókat kapunk, vagy egyre inkább olyan autókat kapunk, amiknek a formái extravagánsak. És ez azért van, mert mondjuk a keleti piac teret nyert, és oda mondjuk minél több autót el lehet adni, vagy a kereslet kínálat. Ezt kívánja meg, hogy azért ilyenek az autók, hogy elveszítik az identitásukat, extravagánsabbak, és ebbe az irányba megyünk, mert ezt szeretnék az emberek, vagy mi miatt döntenek így a márkák?
Az európai autópiac, amely valamikor világvezető volt, jelenleg a negyedik helyen tanyázik, a negyedik helyre szorult vissza. Ezért van az, hogy ezen a szűkülő piacon, aminek nyilván ezer oka van, népesség is, a többi demográfiai dolgok, hogy ezen a piacon az autógyártók és a globális piacon is úgy tudnak megmaradni, hogyha hatalmas nagy autóipari konglomerátumokba tömörülnek, cégcsoportokba. Ilyen a Volkswagen, ilyen a Stellantis, a General Motors sorolhatnánk. Ha nem így lenne, akkor nagyon sok automárka már megszűnt volna, mert egyszerűen önállóan nem tudnak fejleszteni, nem tudnak fennmaradni abba a felgyorsult tempóban, amiről az előbb beszéltünk, amit maguknak is köszönhetnek. Sokkal előrelátóbbnak kellett volna lenni. Ezért, hogy megmaradjanak ilyen cégcsoporton belül, ahol minden arról szól, hogy hogyan csökkentsük ennek a gigavállalatnak a költségeit, unifikált platformokra, padlólemezekre építenek különböző típusokat. Magyarán az új Alfa Romeo Milano, az egy Citroen, tökön tudja, mi lesz igazából. Az már nekem nem Alfa Romeo, csak rajta van a jel. Sorolhatnád. pár éven belül 3-4 padlólemezen lesz az összes Európába kapható típus. Innentől kezdve ugyanazok a motorok, ugyanazok a váltók, maximum szoftveresen hangolják, talán másra, de még az se. Ugyanazok a futóművek, ugyanazok a kormányművek, ugyanaz a gördülési sugár, ugyanaz a futómű geometria, stb. Stb. Más rajta a bódé, de igazából ugyanazt a csokit teszed, csak másodban becsomagolva. Igen. És ha te minden nap ugyanazt a csokit teszed, akkor előbb-utóbb megunod, jellegtelen lesz. Az autó jellegét nem csak a formáját adja el, ezt felejtik el, vagy hát ezt próbálják. Mi még emlékszünk rá, lehet, hogy egy új generáció, aki felnő, neki már elég lesz ez. Az autó jellege, az nagyon sok mindenből fakad. A hangjából, a váltójából, elölhajt, hátulhajt, milyen a futómű beállítás, milyen az ezer millió dolog adja meg az autó karakterét. És jól látszik, hogy ezekre az unifikált padlólemezekre már egészen extrém megoldásokat próbálnak ráhúzni a formatervezők, akiknek nyilván az elkezét gúzsba kötik az előírások, és ezért veszítik el az autók jellegüket, akár egy pár éven belül is egy-egy modellváltásnál diametrálisan máshogyan néz ki, mint az előtt modell, mert valami újat próbálnak meg, megint is keresik, hogy jönnek az ilyen formai nyelvi magyarázatok. Amikor és akkor a déli lejtő, és akkor és akkor a taninos gerincés, szerintem nem rossz, tudod, és akkor csúnya, nem szép, és nehéz, elveszítik a jellegüket az autók, már nem tudod megmondani, hogy ez német, francia, és régen is voltak unifikált alkatrészek, de mindig belevitte az adott gyártó nemzet a rájellemző spéci sajátosságokat, az adott gyártó. Nézd meg a Citroeneknél a hidropneumatikus rugózás. Évekkel ezelőtt kivezették, pedig zseniális dolog volt. Az adta a savaborsát, még az olyan nem túl dekoratív C5-ösnek is, amit úgy érzed, hogy baszki, ez valami más. Érted, egy csomó ilyet fel lehetne sorolni, ezek nincsenek. Ezek nincsenek. És említetted ugye, hogy a kínai piac meg a távol kelet. Mondok neked egy érdekes dolgot. Amikor, és tökéletesen tudom szemléltetni a BMW példáján, amikor az európai autógyártók a kínai piacra beléptek, és az lett az elsődleges piacuk, hosszú-hosszú évekig az is volt, mindig óckodtak az ellen, hogy hát direktbe is rákérdezte, hogy ez azért néz ki így, mert Kínában tetszik. És én beszélgettem formatervezőkkel off record, akik mondták, hogy igen, azért néznek ki így az autók elejei, ahogy kinéznek, mert Kínában nagyon fontos, hogy jellegzetes arca legyen embernek, autónak, állatnak, bárminek. Hogy ez abból adódik-e, hogy ők saját maguk is hasonlítanak magukra, nem tudni, de ezt teljesen viccen kívül mondom, de nagyon fontos, ezt ő mondta, nagyon fontos, hogy jellegzetes legyen az arca. És ezért néztek ki ezek az autók úgy, ahogy ezért adták el őket nagy számban Kínában. Most a BMW-ről beszéljünk, tudod, jöttek ezek a nagy vesék, a radiátorról, meg Jézusom, hogy néz ki, nem, ez egy új formai nyelv lesz, ez nem azért van, közben mentek fel az eladások Kínába. Nem, ez igazából, ez zseniális, csak te nem értette, vagy ez igazából szép. Na, tavaly előtt volt az első év, azt hiszem tavaly előtt lesz az, amikor a kínai piacos autók a kínai piacon megelőzték az európai autógyártók autóit, mert modernebbek voltak, jobban néztek ki, olcsóbbak voltak, stb. Azóta az európai gyártók mély repülésben vannak a kínai piacon, a korábbihoz képest. Hogy nem, egy évre rá a BMW bemutatta a Neue Klasse design nyelvet, ami hogy nem, már nem úgy néz ki, köze nincs ahhoz a nagy radiátoros szarhoz, vagy ótvársághoz, amit eddig csináltak. Lehet, hogy csak én látom az összefüggést, hogy megint elkezdtünk európai formatervű autókat forgalmazni, mert már elveszítette a jelentőségét az a piac, ahol áttételbe adtunk el. Sokkal civilizáltabbak, sőt, szépek. Jó néznek ki, jó fognak. Ez most az új formai nyelv, és már nincs akkorán bizéra, már nem úgy néz ki mindegyik, mint egy ilyen bátával faragott költöm. Már, érted? Hogy hagyjuk már. A pénz beszél. Ahol elátsz sokat, ahhoz idomulsz. Kína 2003 és 2023 között több mint 111 milliárd eurót fektetett be Európába, plusz UK, mert ugye Brexit után őket külön számoljuk, autóipari beszállító cégekbe, felvezető technológiát gyártó cégekbe és szoftver cégekbe. Ők nem azért rakták bele 20 év alatt ezt a több mint 111 milliárd eurót, mert éppen volt fölösleges pénzük, ők befektettek. A befektetés meg előbb-utóbb van egy megtérülési rátája. Na ez az idő jött el most. Úgyhogy aki csodálkozik azon, hogy ú, itt vannak a kínaiak, akkor kellett volna észnél lenni, amikor hagytuk, hogy megvegyenek mindent. Azt csinálták, amit mi is tettünk volna. Azt csinálták, amit mi tettünk, mikor gyarmatosítottuk a világot. Megvettünk mindent. Mert ahol korrupció van, ahol meg lehet venni mindent,
igen,
ahol nem csak az, az egész Európai Unióban, mindig van egy tenyér, aki elfogadja a borítékot. Mindig. Akkor ők bizony oda bele is teszik, mert az világ összes pénzén ülnek. És nyilván most azért az ő piacokon is van most saját maguknak is bajuk, de már outsourcolták, már így gyártanak, már most hiába verik az asztalt a nagyon okosok, hogy akkor kéne most, akkor mégiscsak, hát itt teret nyernek, meg akkor vámot a kínai autókra. Te sokám, így gyártjuk őket az EU-ba. Erre már most nem tudsz. Akkor kellett volna okosnak lenni, amikor elvetted a borítékot.
Szaúd-Arábia most ugyanezt csinálja, csak más területeken.
Szóval érted? Éltek a lehetőségükkel, és hülyék lettek volna nem élni. És figyelj, én nem azt mondom, hogy nekem ez szimpatikus, mert én mindig is az európai gyártom, imádom az európai autókat, imádom az autótörténelmet, imádom a zseniket, akik Európából jöttek, de én úgy gondolom, hogy most bizony a nagy gőgös európai autógyártók megérdemlik, hogy beleverjék az orrukat a kasszába. Mert amikor 30%-ot jelent, vagy 40%-ot az árból neked egy-egy márka jel, amikor a cukrozottak nyitadják el neked csak azért, mert az van az orrán, ami az előbb-utóbb az embereknek is visszás lesz. Kérjük vissza a jó minőségű, igen, tartós autókat, akár drágán is, de jelen pillanatban drágán árulunk rossz dolgokat.
Igen. Egy márka addig volt márka, nagyon sokáig, vagy azért volt súly egy márkának, mert a minőség ott volt mögötte. Most meg már csak a márkát fizeted meg, és a múltját. De már nem kapsz minőséget, amit régen megkaptál érte.
Hát érted, de ki is, fizetné az ember, meg lehetne.
Nyilván ez általánosítás, igen.
Lehetne gyorsan cserélni, ugyanúgy visszaállni a 6 éves modellciklusra, mint eddig. De ahhoz sok pénzt kéne beleverni a fejlesztésekbe, és nem szívesen költenek az autógyártók olcsó kis autókra, mert nincs rajtuk akkora haszon. Ez meg lett mondva. Azért csinálunk elektromos SUV-okat, mert azon van haszon. Zöldrendszámos 3,5 tonnás dolgokat, mert azokon van haszon. Meg tudnák csinálni a kicsit is, de ahhoz nagyon sokat kéne eladni, és mivel már csak 4. piac vagyunk, lehet, hogy nem tudnak annyit eladni belőle. Szóval ez egy ilyen rókafogta, csuka-csuka, okta rókasztori. Nehéz.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket a témákat is kibeszéltük.
Van még ott pedig kérdés, de sose még.
Fú,
nem, nyilván bedobhatnám még itt a mesterséges intelligenciát, és majd az autó fog helyettünk autót vezetni, és mi csak utasok leszünk. A következő generáció annyira nem érdekli az autózás, és lehet, hogy a jövőben nem is fognak ennyien mondjuk autóba közlekedni, vagy nyilván mondjuk ez már csak egy eszköz lesz sokaknak, és nem olyan szerelemként pátyolgatják.
De azért élünk még egy páran, igaz, srácok?
Meg nyilván megkérdezhetjük, hogy amúgy szeretsz-e fifázni, mert van egy teljesen más műsorstruktúránk is.
Ó, nagyon sokat fifáztam, hogy úristen, 98-al mennyit játszott. Hú,
hát na, az még a legelső volt.
Öten lehetett egy gépnél játszani, de úgy, hogy valaki akkor egérrel volt, ketten billentyűzeten, ketten kontrollerrel. 5 ember, 1 17-es monitor előtt, hülye vagy akkora meccseket. NBA, meg a FIFA, NHL, ezt mind lehetett. 5-en, ó, úristen, én mindig Nigériával volt.
98-ban,
hát a zöld sasok, ne viccelj.
Hát, ja, jó. Akkor. Hát mondjuk a 98-as
évét nem láttam. Amokacsi, ezek, hát hatalmas.
Ja. Meg az első, a 2002-es VB-ből a döntő meg van, meg egy-két meccs, de a legelső EB-t 2004-ben volt, amit az összes meccset láttam, és végignéztem, de akkor még 6-7 éves
Carlos voltam. Carlos Valderrama, meg ilyenek mondom.
Hát sajnos nem, pedig nagy futballszerelmes vagyok.
Campos, meg, fú. De Rudi Föller, Jürgen.
Hogy ne, ezek a nevek megvannak, nyilván csak nem rajtuk nőttem föl.
Megvannak, hát fú, te, Ruth Hulit, úristen, az a 96-os. Mikor nyertek EB-t hollandok? 96-ban, a csehek ellen? Nem, akkor a dánok?
Akkor, igen, 90-ben a dánok, igen, előtte voltak a hollandok.
92-ben talán. Hát, Hulit, Rijkaard, Erwin Koeman, Ronald Koeman, Marco van Basten.
Van Basten
a Ruud Hulit a nagy rasztával. És meg TikTokon ezért jó követni őket, mert a mai napig ők focizgatnak, hogy azt és egy nézett, hogy már csak ez a Ruud Hulit. Mekkora játékos volt.
A régi emlékek feljönnek akkor.
Ja, beszélgethetünk erről is.
Hát, van egy műsorunk.
Ott ugye nem beszélgetünk, hanem játszunk egymás ellen.
Ez a kíz kérdés. Van, akkor fivázunk, és akkor ilyen kíz
kérdés.
Kell, és, hát de lehet motorsport, vagy bármi más, vagy közben beszélgethetünk, és közben játszani kell, beszélni, szórakoztatni, gondolkodni.
Taki, ne is mondj többet, ünnepélyesen meghívunk.
Jó, egy Kamerunnal leszek, vagy Nigériában.
Jó, rendben.
Jó? Vagy azzal a 92-es holland válogatottal.
Szerezünk egy 98-as FIFA-t.
Ne, az nagyon erdje már van.
PS5-re.
Nem tudom, hogy van-e PS5.
Lehet, hogy van valami klasszik collection.
Majd utána nézzünk.
Na, nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltál. Várunk vissza, sok szeretettel.
Köszönöm szépen. Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.